Mrs. Rikes cigányos arca jelent meg előttem, aztán eszembe jutott Evelyn Howard figyelmeztetése, de bölcsen úgy döntöttem, hogy tartom a számot. Miközben Cynthia kimerített minden elképzelhető lehetőséget, majd vidoran kifejezte reményét, hogy Emily néni biztosan kidobja, és többé nem áll szóba vele. Nagyon szerettem volna megtalálni Johnt, de nem volt sehol. Nyilvánvalóan valami nagy jelentőségű dolog történt aznap délután. Igyekeztem elfelejteni a néhány szót, amit meghallottam, de sehogy sem sikerült kiűznem az agyamból. Miköze Mary Cavendishnek ehhez az egészhez? Mr. Inglethorpe a szalomban volt, amikor lementem vacsorázni. Arca, mint mindig, szemtelen volt, és ismét meghökkentett lényének különös valószerűtlensége. Mrs. Inglethorpe jött le utolsónak, még akkor is izgatottnak látszott, s az egész étkezés feszült csendben zajlott. Inglethorpe szokatlanul hallgatag volt. Most is apró figyelmességekkel játszotta az odaadó fér szerepét. Mrs. Inglethorpe vacsora után azonnal visszavonult a budoárba. Küld utánam a kávémat, Mary, mondta. 5 percem van még, hogy a postát elérjem. Cynthiával bementünk a fogadószobába, és leültünk a nyitott ablakhoz. Mary Cavendish odahozta a kávénkat. Izgatottnak látszott. Maguk fiatalok akarják, hogy lámpát gyújtsak, vagy kedvelik az alkonyi fényt? Kérdezte. Bevinnéd Mrs. Inglethorpe-nak a kávéját, Cynthia, majd én kitöltöm. Ne fáradjon, Mary, mondta Inglethorpe, majd én beviszem Emilynek. Kitöltötte, és óvatosan kivitte a szobából. Lawrence követte, és Mrs. Cavendish leült hozzánk. Egy ideig mind a hárman csendben ültünk. Csodálatos este volt, meleg és csendes. Mrs. Cavendish egy pálmalevéllel legyezgette magát. Szinte túlságosan meleg van, suttogta. Zivatar lesz. Sajnos ezek a békés pillanatok sohasem tartanak örökké. A kellemes idillt durván megsértette egy jól ismert és szívből utált hang, amely a hall felől érkezett. Dr. Bauerstein, kiáltott fel Cynthia, különös időpont a látogatásra. Féltékenyen Mary Cavendishre pillantottam, de cseppet sem látszott zavartnak. Sápadtsága nem változott. Néhány pillanat múlva Alfred Inglethorpe bevezette a doktort, bár az utóbbi nevetve tiltakozott, mert az öltözéke nem megfelelő a társalgószoba pompájához. Szó ami szó, szomorú látványt nyújtott, tetőtől talpig sáros volt. Hát maga mit művel, doktor? Kiáltott fel Mrs. Cavendish. Elnézésüket kell kérnem, szólt a doktor. Nem volt szándékommal bejönni, de Mr. Inglethorpe rábeszélt. Na hát, Bauerstein, maga igazán síralmas látványt nyújt, mondta Joe, aki épp akkor ballagott be a halból. Igyon egy csésze kávét, és mondja el, miben sántikál. Köszönöm. A doktor kesernyésen felnevetett, majd elmesélte, hogy egy különlegesen ritka páfrányfajtára bukkant valami megközelíthetetlen helyen, és miközben meg akarta szerezni, elvesztette lába alul a talajt, és szégyen szemre becsúszott a szomszédos kis tóba. A nap hamarosan megszárított, tette hozzá, de attól tartok, a megjelenésem meglehetősen síralmas. Ekkor Mrs. Inglethorpe Cynthiát szólította a halból, s a lány kiszaladt. Légy szíves, vidd fel az irattáskámat, drágám, megyek lefeküdni. Széles ajtó vezetett a halba, amikor Cynthia felpattant, én is felálltam, John pedig mellettem állt. Épp ezért 3 tanú is volt, aki megesküdhetett, hogy látta, amint Mrs. Inglethorpe vitte magával még érintetlen kávéját. Az estémet teljesen tönkretette Dr. Bauerstein jelenléte. Úgy éreztem, az az ember örökké itt fog ülni. De aztán mégiscsak felkerekedett, és én megkönnyebbülten föllélegeztem. Lekísérem a faluba, mondta Mr. Inglethorpe. Beszélnem kell az intézőnkkel néhány számla miatt. Johnhoz fordult. Nem kell fennmaradniuk, elviszem a kapukulcsot. 3. fejezet. A tragédia éjszakája. Úgy az éjszaka közepén lehetett, amikor Lawrence Cavendish felébresztett. Gyertyát tartott a kezében, és dúlt arckifejezése azonnal elárulta, hogy valami komoly baj van. Mi történt? Kérdeztem, felültem az ágyban, és igyekeztem összeszedni zilált gondolataimat. Azt hiszem, anyám nagyon rosszul van, mintha rohama volna. Sajnos magára zárta az ajtót. Azonnal megyek. Kipattantam az ágyból, bebújtam a köntösömbe, és követtem Lawrence-et a folyosón és a galérián át az épület jobb szárnyába. John Cavendish csatlakozott hozzánk, és egy-két cseléd is ott ácsorgott, dermedten az izgalomtól. Lawrence a bátyjához fordult. Mit gondolsz, mit tegyünk? Határozatlan jelleme soha nem volt szembetűnőbb. John vadul megrázta Mrs. Inglethorpe ajtaján a kilincset eredmény nélkül. Nyilvánvalóan bezárták, vagy belülről elreteszelték. Most már az egész ház nép ébren volt. A szobából ijesztő hangokat hallottunk. Az világos volt, hogy tenni kell valamit. Próbáljanak meg bejutni Mr. Inglethorpe szobáján keresztül, uram, kiáltotta Dorcas. Istenem, szegény asszonyom! Hirtelen rádöbbentem, hogy Alfred Inglethorpe nincs közöttünk, hogy egyedül ő nem mutatkozott. John kinyitotta a szobájába vezető ajtót. Korom sötét volt, de Lawrence ott jött a nyomában a gyertyával, s annak a halovány fényénél észrevettük, hogy az ágy érintetlen, s a szoba üres. Egyenesen a Mrs. Inglethorpe szobájába vezető ajtóhoz mentünk. Azt is bezárták belülről, vagy erre teszelték. Mit is tegyünk? Ja, Istenkém, zokogott Dorcas a kezét tördelve. Most mit csináljunk? Gondolom, meg kell kísérelnünk betörni az ajtót. Bizonyára nem lesz könnyű. Az egyik szobalány menjen le, ébreszze fel Bailey-t, és mondja meg neki, hogy azonnal rohanjon doktor Wilkinsért. És most lássunk neki az ajtónak. Várjunk csak egy percet. Nem vezet Mrs. Inglethorpe az ajtó szinti a szobájából is? De igen, uram, de az mindig be van reteszelve, az sosem nyitják ki. Azért csak nézzük meg. John végig szaladt a folyosón szinti a szobájáig. Mary Cavendish ott volt, igyekezett életre rázni a lányt, aki úgy látszik szokatlanul jó alvó volt. Egy-két percen belül John már jött is vissza. Hiába, az is el van reteszelve, be kell törnünk az ajtót. Azt hiszem, ez nem annyira erős, mint a folyosóra vezető ajtó. Mindnyájan nekiveselkedtünk. Az ajtókeret masszív volt, jó ideig ellenállt minden erőfeszítésnek, de aztán éreztük, hogy enged, s végül óriási recsegéssel az ajtó kiszakadt. Egymás hegyén hátán bezúdultunk. Lawrence még akkor is fogta a gyertyát. Mrs. Inglethorpe az ágyban feküdt, egész testét heves görcsök rázták. Bizonyára az egyik ilyen alkalommal borult fel az ágy mellett álló kisasztal. Amikor beléptünk, tagjai elernyedtek, és ő visszahanyatlott a párnára. John keresztül viharzott a szobán, és meggyújtotta a gázégőt. Annét, az egyik szobalányt leküldte az ebédlőbe Brandyért, aztán odament anyjához, és közben én kireteszeltem a folyosóra vezető ajtót. Lawrencehez fordultam, hogy felajánljam, magukra hagyom őket. Most, hogy már nincs rám szükség, de ajkamra fagyott a szó. Soha még ilyen halára vált arcot nem láttam. Fehér volt, mint a krétas, a gyertya, amelyet reszkető kezében tartott, a szőnyegre csöpögött. Lawrence tekintette a rémülettől, vagy más hasonló érzéstől megkövültem merett fejem fölött a túlsó fal egy pontjára. Mintha látott volna valamit, s attól merett volna kővé. Ösztönösen követtem tekintetének irányát, de semmi különöset nem láttam. A kandallóban még gyengén pislákoló hamu, s a kandallópárkány szabályos rendben sorakozó díszei meglehetősen ártalmatlannak tűnt. Mrs. Inglethorpe rohama, mintha csillapult volna, zihálva törtek elő a szavai. Most már jobb, olyan hirtelen ostoba voltam, hogy erre teszeltem. Árnyék vetődött az ágyra, s felpillantva Mary Cavendish láttam meg, aki az ajtó mellett állt. Cynthiát támogatva. A lány teljesen kába volt, nem is hasonlított önmagához. Arca kivörösödött, s minduntalan ásított. Szegény Cynthia, egészen meg van rémülve, mondta Mrs. Cavendish halkan, de tisztán. Ekkor vettem észre, hogy a fehér munkaköpeny van rajta, amiben a földekre jár. Akkor bizonyára később van már, mint gondoltam. Észrevettem, hogy a függöny résén bevilágít az első hajnalsugár, s hogy az óra a kandallópárkányon közel 5 órát mutat. Az ágyból ismét elfojtott kiáltást tört fel. A szerencsétlen öreg hölgyet ismét rettenetes rohamok gyötörték, teljes volt az űrzavar. Mindnyájan körülötte tolongtunk, de nem tudtunk rajta segíteni, vagy a fájdalmán enyhíteni. Egy végső roham felemelte az ágyról, csak a sarka és a feje volt lenn, s a teste különös ívbe merevedett. Marynek és Johnnak nem sikerült a Brandyt belediktálnia, teltek a percek, Mrs. Inglethorpe teste megint olyan különös módon begörcsölt. Ebben a pillanatban dr. Bauerstein nyomult ellentmondást nem tűrően a szobába. Egy pillanatra megtorpant, s az ágyban fekvő alakra bámult, ugyanakkor Mrs. Inglethorpe tekintetét a doktorra szegezve folytottan felkiáltott.
Alfred! Alfred!
Azután a párnára hanyatlott, és nem mozdult többet. A doktor egyetlen ugrással az ágynál termett, erőteljesen megragadta az asszony karját, s mesterséges légzést alkalmazott. Néhány gyors utasítást adott a személyzetnek. Egyetlen erélyes kézmozdulattal mindannyiunkat az ajtóhoz parancsolt. Lenyűgözve figyeltük, bár a szívünk mélyén éreztük, hogy elkésett, hogy most már nincs segítség. A doktor arckifejezésén is csak azt láttam, hogy nem sokat remél. Végül felhagyott az élezgetéssel, s komoran ingatta a fejét. Ebben a pillanatban lépéseket hallottunk, és dr. Wilkins, Mrs. Inglethorpe házi orvosa, egy potrohos, fontoskodó emberken nyomult a szobába. Dr. Bauerstein elmondta, hogy épp itt haladt el a parkkapu előtt, amikor kigördült a kocsi, s ő azonnal ide rohant, miközben a kocsi tovább robogott dr. Wilkinsért. Egyetlen apró kézmozdulattal az ágyon fekvő alak felé intett.
Nagyon szomorú, matyogta dr. Wilkins. Szegény öreg hölgy, mindig többet vállalt a kelleténél, sokkal többet. Pedig én óva intettem, én megmondtam neki. A szíve cseppet sem volt erős. Csak nyugalom, mondtam neki, csak nyugalom. De ő nem, ő túlságosan sok jót akar tenni, s a természet fellázadt. A természet fellázadt.
Észrevettem, hogy dr. Bauerstein behatóan tanulmányozza a falusi orvost. Le nem vette róla a szemét, miközben beszélt.
Ez a roham rendkívül erős volt, dr. Wilkins. Sajnálom, hogy nem ért ide idejében, hogy maga is láthassa. Valósággal merev görcs jellegű volt.
Ó, mondta dr. Wilkins bölcsen.
Szeretnék önnel négy szem közt beszélni, mondta dr. Bauerstein. Johnhoz fordult. Van ellene kifogása?
Hát dehogy is. Mindnyájan kirajzottunk a folyosóra, magára hagytuk a két orvost, s én hallottam, hogy mögöttünk megfordul a kulcs a zárba. Lassan lementünk a lépcsőn, elmondhatatlanul izgatott voltam. Van némi érzékem a következtetéshez, s dr. Bauerstein viselkedése a feltevések vadáradatát indította meg az agyamban. Marika Wendish kezét a karomra tette.
Mi volt ez? Miért volt dr. Bauerstein olyan különös?
Ránéztem. Tudja, mit gondolok?
Micsoda?
Mrs. Cavendish a falnak dőlt, pupillája kitágult. Aztán hirtelen felkiáltott, hogy még én is megijedtem.
Nem, nem, azt nem, azt nem!
Aztán ott hagyott és felrohant a lépcsőn. Követtem, attól féltem, hogy elájul. A korlátra dőlve találtam rá, halott sápat volt, ingerülten elhessegetett.
Nem, nem, hagyjon! Egyedül akarok maradni. Hagyjon magamra egy-két percre. Menjen le a többiekhez.
Vonakodva engedelmeskedtem. John és Lawrence az ebédlőben volt, hozzájuk léptem. Mindannyian hallgattunk, de feltételezem, mindannyiunk gondolatát megfogalmaztam, amikor a csendet megtörve megkérdeztem. Hol van Mr. Inglethorpe? John a fejét rázta. Nincs a házban. A tekintetünk találkozott. Hol van Alfred Inglethorpe? Távol léte különös volt és megmagyarázhatatlan. Eszembe jutottak Mrs. Inglethorpe utolsó szavai. Vajon mit akarhatott mondani? Mit mondhatott volna még el, ha lett volna rá ideje? Végre meghallottuk, hogy a két orvos lefelé jön a lépcsőn. Dr. Wilkins fontoskodó arccal izgatottan igyekezett diadalérzetét a körülményekhez illő nyugalommal leplezni. Dr. Bauerstein hátra maradt, higgadt szakállas arca kifejezéstelen. Dr. Wilkins beszélt kettőjük helyett, Johnhoz intézte szavait.
Mr.
Cavendish, szeretném beleegyezését kérni a boncoláshoz.
Szükségesnek tartja?
Kérdezte John komoran. Fájdalmasan megvonaglott az arca.
Feltétlenül,
mondta dr. Bauerstein.
Ezzel azt akarja mondani, hogy...
Hogy a jelenlegi körülmények között sem dr. Wilkins, sem én nem adhatunk ki halotti bizonyítványt.
John lehajtotta a fejét. Ebben az esetben nincs más választásom, mint hogy beleegyezem.
Köszönöm, mondta dr. Wilkins élénken. Azt javasoljuk, hogy holnap este történjék, vagyis hogy ma este.
És kitekintett a napfényre.
A jelenlegi körülmények között attól tartok, elkerülhetetlen lesz a halott kémi vizsgálat. Ezek a formaságok sajnos szükségesek, de nagyon kérem, ne izgassák fel magukat.
Csend lett, majd dr. Bauerstein elővett két kulcsot a zsebéből, és Johnnak nyújtotta.
Itt a két szobakulcsa, bezártam őket, és véleményem szerint jobb volna, ha pillanatnyilag zárva maradnának.
A két orvos ezek után elment.
Támadt egy ötletem, és elérkezettnek láttam a pillanatot, hogy felvessem. Mégis óvatos voltam. Tudtam, hogy John irtózik mindenféle nyilvánosságtól, kényelmes, derülátó alkat, s nem keresi a bajt. Bizonyára nehéz lesz meggyőznöm tervem helyességéről. Lawrence-et viszont, aki nem olyan konvencionális és nagyobb a fantáziája, gondoltam, könnyebben a magam pártjára állíthatom. Nem volt kétséges számomra, hogy elérkezett a pillanat, amikor át kell vennem az irányító szerepét.
John, kezdtem. Kérni szeretnék valamit.
Igen?
Emlékszik, hogy barátomat, Poirot emlegettem, a belgát, aki itt van, és világhírű detektív.
Igen. Engedje meg, hogy felkérjem ennek az ügynek a kinyomozására.
Hogyan most, a boncolás előtt?
Igen, minden perc drága, ha büntényről van szó.
Ostobaság,
kiáltott Lawrence mérgesen.
Véleményem szerint Bauerstein agyának torszüleménye az egész. Wilkinsnek eszébe sem jutott, amíg Bauerstein bogarat nem tett a fülébe. Mint a specialistáknak általában, Bauersteinnek is van veszőparipája. A méreg a hobbija, és persze mindenütt mérgezést szimatol.
Megvallom, meglepett Lawrence magatartása. Olyan ritkán lesznek úrrá rajta az indulatai.
John habozott.
Nem értek veled egyet, Lawrence, mondta végül. Én szívesen szabad kezet adnék Hastingsnek, bár talán én is várnék még egy kicsit. Fölösleges botrányra nincs szükségünk.
Nem, kiáltottam buzgón. Attól nem kell tartaniok. Poirot maga a megtestesült titoktartás.
Jól van, hát legyen, ahogy jónak látja. Én mindent magára bízok, bár ha úgy áll a dolog, ahogy gyanítjuk, akkor eléggé tiszta az ügy. Isten bocsássa meg nekem, ha igazságtalan vagyok vele szemben.
Az óránra néztem, 6 óra. Úgy határoztam, hogy nem vesztegetem az időt.
5 perc haladékot azonban mégis engedélyeztem magamnak. Ez alatt átfésültem a könyvtárat, és találtam is egy orvosi könyvet, amely a strychnin mérgezéssel is foglalkozik.
4. fejezet.
Poirot nyomoz.
A falusi ház, amelyben a belgák laktak, elég közel volt a park kapujához. Időt nyerhettem, ha a füvön keresztül vezető keskeny ösvényen megyek, amely levágja a kocsi feljáró kanyarjait. Ezért ebben az irányba indultam. Már majdnem elértem a kapusházat, amikor egy felén futó férfira lettem figyelmes. Mr. Inglethorpe volt.
Vajon hol lehetett?
S hogyan fogja kimagyarázni távol létét?
Izgatottan megszólított.
Istenem, hát ez borzasztó! Szegény feleségem, csak most hallom!
Hol volt? Kérdeztem.
Denby sokáig ott tartott tegnap este. Ilyen egyre lettünk kész. És akkor jöttem rá, hogy mégis otthon felejtettem a kapukulcsot. Nem akartam felverni a házat, úgyhogy Denbynél aludtam.
Hogyan tudta meg, mi történt? Kérdeztem.
A Wilkins felzörgette Denbyt, hogy elmondja. Szegény Emilim olyan önfeláldozó volt, olyan nemes lélek, túlbecsülte az erejét.
Hirtelen undor fogott el. Micsoda álszent gazember ez az alak.
Sietnem kell,
mondtam, s örültem, hogy nem kérdezte meg, hová. Néhány perc múlva kopogtattam a belgák ajtaján. Választ nem kaptam, ezért türelmetlenül ismét kopogtattam. Fölöttem óvatosan kinyílt egy ablak, és maga Poirot dugta ki a fejét. Meglepetten kiáltott fel, amikor meglátott. Néhány szóval beszámoltam a tragédiáról, és a segítségét kértem. Várjon csak, barátom, mindjárt beengedem, és miközben öltözködöm, majd szépen elmesél mindent. Gyorsan kinyitotta az ajtót, és én követtem a szobájába. Leültetett egy székre, és én elmeséltem az egészet, semmit el nem hagytam, a legjelentéktelenebb mozzanatot sem, miközben Poirot gondosan és körülményesen öltözött. Elmeséltem, hogyan ébredtem fel, elmondtam Mrs. Inglethorpe utolsó szavait, megemlítettem a férje távollétét, az előző napi veszekedést, a Méri és az anyósa közti párbeszéd elkapott foszlányait, az azt megelőző veszekedést, Mrs. Inglethorpe és Evelyn Howard között, s Evelyn célozgatását. Sajnos közel sem beszéltem olyan világosan, mint szerettem volna. Többször megismételtem magamat, néha meg vissza kellett térnem kifelejtett részletekre. Poirot jóindulatúan mosolygott.
Megzavarodott, ugye? Csak lassan, mon ami. Maga izgatott, fel van zaklatva, ez természetes. Majd, hogyha megnyugodtunk, elrendezzük a tényeket, hogy minden szépen a helyére kerüljön. Majd megvizsgáljuk mindet, és lesz, amit elvetünk. A fontosakat az egyik oldalra tesszük, a lényegteleneket meg zsupsz, kidobjuk.
Ez eddig rendben is volna, vetettem közbe. De hogyan dönti el, mi fontos és mi nem? Számomra mindig ez a legnehezebb. Poirot indulatosan megrázta a fejét. Most épp a bajuszát fésülte nagy gonddal.
Nem úgy van az. Vajon?
Nézzük csak.
Az egyik tény elvezet a másikhoz. Így megyünk lépésről lépésre. Beleillik ebbe a következő? Ámervej!
Csodálatos.
Kitűnő. Mehetünk tovább. És ez az utána következő kis tényecske? Nem. Ó, milyen különös. Valami hiányzik. Egyetlen látszem. Megvizsgáljuk, megkeressük. És azt a kis különös tényt, azt a bizonyára jelentéktelen kis részletet, ami semmivel sem vág össze, beleillesztjük. Mégiscsak van jelentősége? Hát ez óriási.
Igen.
Ó,
Poirot indulatosan rázta felém a mutatóját, és én mindjárt meghunnyászkodtam.
Jegyezze meg! Veszélyben van az olyan detektív, aki azt mondja, ez semmiség, nincs jelentősége, ez nem illik bele, ezt felejtsük el. Minden számít, jegyezze meg!
Tudom, mindig ezt mondja.
Ezért mondtam el annyi részletet, bár számomra nem tűntek jelentősnek. Meg is vagyok magával elégedve.
Jó emlékező tehetsége van, s hűen beszélte el a tényeket. A sorrendről, ahogy előadta, hát arról jobb nem beszélni, az igazán síralmas. De nem bánom, látom, hogy zaklatott.
Ennek tulajdonítom azt a körülményt is, hogy egy rendkívül jelentős tényt elhagyott.
S mi légyen az? Kérdeztem.
Nem mondta el, hogy Mrs. Inglethorpe jó ízűen vacsorázott-e aznap este.
Rámeredtem.
Biztosan a háború ment az agyára a kisembernek. Most éppen a kabátját kefélte gondosan, mielőtt felvette, s láthatólag teljesen lekötötte a figyelmét ez a feladat.
Nem emlékszem, mondtam. És különben is nem látom be...
Nem látja be? De hiszen ez rendkívül fontos. Nem látom be miért,
mondtam kissé ingerülten.
Ha jól emlékszem, nem evett sokat. Nyilvánvalóan ideges volt, és ettől ment el az étvágya. Ez csak természetes, nem?
Igen, mondta Poirot elgondolkozva.
Ez csak természetes. Kihúzott egy fiókot, és elővett egy kis irattáskát, majd hozzám fordult. Már kész is vagyok. Lemegyünk a sátóba, kastélyba, és a helyszínen tanulmányozzuk a dolgokat. Bocsásson meg, Monami, látom, hogy kapkodva öltözködött, félre van csúszva a nyakkendője. Ugye megengedi?
És gyakorlat mozdulattal megigazította.
Megvan, akkor indulhatunk?
Sietve átvágtunk a falun, és befordultunk a park kapuján.
Poirot egy pillanatra megállt, és sajnálkozva tekintett végig a hatalmas parkon,
mely még ragyogott a hajnali harmattól.
Milyen gyönyörű, milyen gyönyörű! És ez a szerencsétlen család csupa bánat, csupa szomorúság.
Miközben beszélt, behatóan nézett rám, és éreztem, hogy elpirulok, kitartóan fürkészül tekintete előtt.
Még hogy csupa bánat a család, még hogy a Mrs. Inglethorpe halála okozta szomorúság olyan nagy volna.
Rájöttem, hogy az érzelmeknek semmi köze a család hangulatához. A halott asszony nem volt valami szeretetreméltó jelenség, halála megrázó volt, szorongató érzés, de hogy szenvedélyesen sírassák, azt már nem.
Poirot, mintha olvasott volna a gondolataimban, komoran bólintott.
Nem, igaza van, hiszen nem volt vérségi kapcsolat. Jó és nagy lelkű volt ezekhez a Cavendishekhez, de mégsem volt az anyjuk. A vér nem válik vízzé, ezt jegyezze meg, a vér nem válik vízzé.
Poirot, mondtam.
Szeretném, ha megmondanám, miért akarta tudni, hogy jól evette Mrs. Inglethorpe aznap este. Ezen rágódom azóta, de sehogy sem tudok rájönni, mi köze az egészhez.
Egy-két percig csendben lépkedtünk, végül megszólalt.
Nem bánom, elmondom, bár, mint tudja, nem szokásom, hogy magyarázatba bocsátkozzak, mielőtt a dolog végére érnék. Az a pillanatnyi feltételezés, hogy Mrs. Inglethorpe strychnintől halt meg, melyet valószínűleg a kávéjába tettek.
És?
Mikor szolgálták fel a kávét?
Úgy 8 óra körül.
Ezek szerint 8 és fél 9 között ihatta meg, bizonyára nem sokkal később. A strychnin azonban meglehetősen gyorsan ható méreg. Nagyon hamar, már egy órán belül hatnia kellett volna. Mrs. Inglethorpe esetében azonban a mérgezés tünetei csak másnap reggel 5 órakor mutatkoztak, 9 óra múlva. Ha jól megvacsorázik, amikor a méreg a szervezetébe kerül, akkor a méreg esetleg csak később kezd hatni, bár valószínűleg, hogy nem ennyivel később. Mégis ezt a lehetőséget figyelembe kell venni. De maga szerint nagyon keveset evett vacsorára, s a tünetek mégiscsak másnap reggel jelentkeznek. Ez bizony különös körülmény, barátom. A boncolásnál talán kiderül valami, ami megmagyarázza. Addig is jól jegyezze meg.
Amint a házhoz közeledtünk, John elénk sietett. Arca megviselt volt, és elgyötört.
Rémes ez az ügy, Monsieur Poirot, mondta. Remélem, Hastings elmondta, hogy tartózkodni óhajtunk mindenfajta nyilvánosságtól.
Ó, tökéletesen tisztában vagyok vele.
Ő tudja, egyelőre csak gyanakodunk, tényeink nincsenek.
Értem, óvatosságra van szükség.
John hozzám fordult, elővette a cigarettatárcáját, s rágyújtott.
Tudja, hogy ez az Inglethorpe visszajött?
Igen, találkoztam vele.
John egy közeli virágágyba hajította a gyufát, és ezt Poirot nem tudta elviselni. Megkereste, és szépen eltemette a gyufaszálat.
Rettentő nehéz eldönteni, hogyan viselkedjünk vele.
Ez a nehézség hamarosan megszűnik, mondta Poirot halkan.
John tanácstalanul nézett rá. Nem egészen értette e titokzatos mondás jelentőségét.
Odaadta nekem a 2 kulcsot, melyet dr. Bauersteintől kapott. Mutasson meg Monsieur Poirotnak mindent, amit látni akar.
A szobák zárva vannak?
Kérdezte Poirot.
Dr. Bauerstein tanácsosnak vélte.
Poirot elgondolkodva bólintott.
Akkor egészen biztos benne. Nos, ez egyszerűsíti számunkra a dolgot.
Együtt mentünk fel a tragédia színhelyére. Poirot bezárta az ajtót, s hozzálátott, hogy alaposan szemügyre vegye a szobát. Egyik tárgytól a másikhoz szökelt egy szöcske fürgeségével. Én az ajtóban maradtam, attól tartva, hogy megsemmisítek valami lábnyomot. Poirot azonban egyáltalán nem látszott hálásnak önfegyelmemért.
Mi baj a barátom? Kiáltott. Úgy állott, hogy is mondjam, mint aki sóbálvánnyá vált.
Elmagyaráztam, hogy attól félek, megsemmisítek valami lábnyomot.
Lábnyomot? Micsoda ötlet? Hiszen azóta már szinte egy hadsereg ment keresztül a szobán. Hát mégis micsoda lábnyomokat akar maga itt találni?
Nem, nem, jöjjön csak ide, és segítsen nekem a kutatásban. Leteszem a kis táskámat, amíg nincs rá szükségem. Le is tette az ablak melletti kerek asztalkára, de rossz ötlet volt, mert az asztal teteje mozgott, felbillent, és az irattáska a földre huppant.
Envoilà une table, micsoda asztal, kiáltott Poirot. Ó, barátom, látja, ilyen nagy háza lehet az embernek, még sincs benne kényelem.
Se bölcselkedő mondat után folytatta a kutatást. Figyelmét csak hamar egy kis bordó irattáska kötötte le, amelynek zárjában benne volt a kulcs. Poirot kivette a zárból a kulcsot, és odaadta, hogy szemügyre vegyem. Én azonban semmi különöset nem láttam rajta. Közönséges Wertheim kulcs volt, a fogója köré kis dróddarab volt tekerve. Ezután az ajtót vette szemügyre, amelyet betörtünk. Meggyőződött róla, hogy valóban be volt zárva, aztán a szemközti ajtóhoz ment, amely szintén a szobájába vezetett. Az az ajtó is el volt reteszelve, ahogyan mondtam is. Ő azonban kinyitotta, aztán többször kinyitotta, becsukta, a legnagyobb óvatossággal, anélkül, hogy a legkisebb zajt csapná. Aztán hirtelen, mintha a retesz kötötte volna le a figyelmét. Gondosan megvizsgálta, majd fürgén kivett egy csipeszt a táskájából, valami apróságot húzott ki az árból, s óvatosan egy borítékba zárta. A fiókos szekrényen spiritus égő, meg egy kis nyeles serpenyő állt egy tálcán. Egészen kevés sötét folyadék volt a serpenyő alján, mellette egy piszkos, üres csésze az aljával. Elcsodálkoztam, hogy lehettem olyan figyelmetlen, hogy eddig nem vettem észre. Pedig ez fontos nyom volt. Poirot kényeskedve belemártotta ujját a folyadékba, majd óvatosan megkóstolta. Elfintorodott.
Kakaó, és azt hiszem, rum van benne.
Tovább ment a földön heverő holmihoz, ahol az ágy melletti asztal felborult. Olvasólámpa, néhány könyv, gyufa, kulcscsomó és egy összetört feketés csésze cserepei hevertek elszórva.
Hát ez különös, mondta Poirot.
Meg kell hallanom, hogy én az ég adta világon semmi különöset nem látok benne.
Valóban nem lát? Nézze csak meg a lámpát, a búrája két darabra tört, úgy fekszik ott, ahogyan leesett. A kávéscsésze viszont porrá zúzódott.
Bizonyára rátiport valaki, mondtam közömbösen.
Pontosan,
mondta Poirot különös hangon.
Valaki rátiport.
Felemelkedett a térdeplésből, s lassan a kandalló párkányhoz ment. Szórakozottan tapogatta, egyengette a díszeket, mindig így csinált, amikor izgatott volt.
Mon ami, valaki rálépett erre a csészére, és porrá zúzta, mégpedig vagy azért, mert strichnin volt benne, vagy, ami még valószínűbb, nem volt benne strichnin.
Nem feleltem. El voltam képedve, de tudtam, semmi értelme, hogy magyarázatot kérjek. Poirot egy-két másodperc alatt magához tért, és folytatta a felderítést. Felemelte a kulcscsomót a földről, az ujjai körül pörgette, aztán megállapodott egy fényes, csillogó kulcsnál, és bepróbálta a bordó irattáska zárjába. Bele is illett. És ő kinyitotta a dobozt, de pillanatnyi habozás után becsukta, bezárta, s a kulcscsomót meg a zárból kivett kulcsot a zsebébe sülyeztette.
Nem határmaztak fel, hogy átvizsgáljam ezeket a papírokat, pedig meg kell tenni, méghozzá azonnal.
Ezután a mosdóállvány fiókjait vette gondosan szemügyre, átment a szobán a baloldali ablakhoz, s egy kerek folt, mely alig látszott a sötétbarna szőnyegen, különösen felkeltette az érdeklődését. Letérdepelt, alaposan megvizsgálta, még meg is szagolgatta. Végül néhány csepp kakaót beleöntött egy fiolába, s gondosan lezárta, ezek után elővette kis jegyzetfüzetét.
Ebben a szobában, mondta, miközben szorgalmasan jegyzetelt, hat érdekességet találtunk. Elsoroljam, vagy inkább maga?
Nem, nem, csak sorolja, mondtam sietve.
Jól van hát. Egy, a feketés csésze, amit porrázúztak.
2 az irattáska, benne a kulcssal, 3 a folt a padlón.
Ha lehet, hogy már régóta ott van, vetettem közbe.
Nem, mert még most is nedves és kávé szaga van. 4 valami sötétzöld anyagfoszlánya, szinte csak 1-2 szál, de felismerhető.
Ó, azt tette bele a borítékba.
Igen. Lehet, hogy kiderül, hogy Mrs. Inglethorpe egyik ruhájából származik a darabka, és azért nincs jelentősége, majd meglátjuk.
5
Ez itt.
S drámai mozdulattal egy hatalmas gyertyafoltra mutatott az asztal mellett.
Ez bizonyára tegnap óta került ide, mert különben egy jó szabalány azonnal kiszedte volna itatós papírral és forró vasalóval. Egyszer az egyik legjobb kalapom... Na, de ennek most nincs jelentősége.
Hát minden bizonnyal az éjszaka keletkezett. Nagyon izgatottak voltunk. Vagy talán Mrs. Inglethorpe ejtette el a gyertyát.
Csak egy gyertyát hoztak be a szobába?
Igen. Lawrence Cavendish tartotta. De nagyon fel volt dúlva, mintha látott volna valamit itt. Csak andaló párkány felé mutattam, ami valósággal kővé dermesztette.
Ez érdekes, mondta Poirot gyorsan. Kifejezetten sokat mondó,
s tekintetével végig pásztázta az egész falat.
De ezt a hatalmas foltot nem az ő gyertyája ejtette, mert, mint látja, ez itt fehér gyertyafagyú. Monsieur Lawrence gyertyája pedig, amely még most is az öltöző asztalkánál, rózsaszínű. Másrészt viszont Mrs. Inglethorpe szobájában nem volt gyertyatartó, csak olvasólámpa.
Akkor hát mi következik ebből? Erre a barátom rendkívül idegesítő módon azzal válaszolt, hogy erőltessem csak meg a fantáziámat.
És a 6. pont?
Kérdeztem. Gondolom a kakaó maradványa.
Nem,
mondta Poirot elgondolkozva.
Ezt is bevehettem volna a 6., de nem tettem meg. Nem, a 6. egyelőre megtartom magamnak.
Gyorsan körülnézett a szobában.
Azt hiszem, itt már nincs több keresnivalónk, ha csak...
S itt megfontolt, és hosszú pillantást vetett a kandalló hamujába.
A tűz ég és pusztít, de esetleg véletlenül... Nézzük csak!
Fürgén 4 kézlábra ereszkedett, és óvatosan kotorni kezdte a hamut. Hirtelen felkiáltott.
Hastings a csipeszt!
Gyorsan oda nyújtottam, s ő ügyesen kiemelt egy félig elszenesedett papírdarabkát.
Látja, Monami?
Kiáltott.
Hát erről mi a véleménye?
Alaposan szemügyre vettem a töredéket.
Az volt ráírva égre.
Nagyon rejtélyesnek találtam. Különlegesen vastag papír volt, nem hasonlított a közönséges levélpapírra. Hirtelen egy ötletem támadt.
Poirot!
Kiáltottam.
De hiszen ez egy végrendelet töredéke.
Pontosan? Gyanakvón néztem rá. Nincs meglepve?
Nem,
válaszolt. Számítottam rá. Visszaadtam a papírdarabkát, és figyeltem, amint beleteszi az irattáskájába, ugyanazzal a módszeres gondossággal, ami minden cselekedetét jellemezte. Gondolataim valósággal száguldottak. Mi lehetett abban a végrendeletben? Ki semmisítette meg? Az, aki a gyertyafoltot ejtette a padlóra? Valószínűleg. De hogyan jutott ide be bárki? Hiszen minden ajtó belülről volt erre teszelve.
Hát akkor, barátom,
mondta Poirot élénken,
mehetünk. Szeretnék feltenni néhány kérdést a szabalánynak, Dorcasnak, ugye így hívják?
Átmentünk Alfred Inglethorpe szobáján, és addig időztünk, amíg Poirot gyorsan, de alaposan körülnézett. Ugyanazon az ajtón mentünk ki, és bezártuk azt is, Mrs. Inglethorpe szobájának ajtaját is. Levittem Poirot a budaárba, amit szintén látni kívánt, aztán Dorcas keresésére indultam. Mikor azonban Dorcasszal visszatértem, a budaárt üresen találtam.
Poirot!
Kiáltottam.
Hol van? Itt vagyok, barátom.
Kilépett a francia ablakon, s ott állt, látszólag a tájban gyönyörködve, a különböző alakú virágágyak között.
Csodálatos, matyogta. Csodálatos? Micsoda szimmetria.
Nézze ezt a félkört, meg azokat a rombuszokat. Micsoda gyönyörűség a szemnek. S a világok elhelyezése is tökéletes. Nem régiben ültették, ugye? Igen, azt hiszem éppen tegnap délután. De jöjjön be, itt van Dorcas. Elbien, milyen? Ne irigyeljen tőlem egy-két pillanatnyi élvezetet. Igen, de ez az ügy azért fontosabb. És honnan tudja, hogy ezek a gyönyörű begóniák nem ugyanolyan fontosak?
Vállat vontam. Ha egyszer rájött, igazán nem lehet vitatkozni vele.
Tán ellenvéleménye van. Pedig az ilyesmi előfordul. Már menjünk, és beszélgessünk el Dorcasszal.
Dorcas ott állt a budoárban, a kezét össze...